39. fejezet. Samuel Weller urat szerelmi postával bízzák meg, s ő el is jár küldetésében, hogy milyen sikerrel, az hamarosan kiderül majd. Weller úr másnap egész napszemmel tartotta Winkle urat, és szilárdan föltette magában, hogy addig nem is veszi le róla a szemét, amíg határozott utasításokat nem kap a főhadiszállásról. Bármennyire bántotta is Winkle urat Sam szigorú őrködése és nagy ébersége, mégis úgy okoskodott, hogy jobb lesz, ha békén eltűri, mint sem heves vonakodásával megkockáztassa azt, hogy erőszakkal vigyék vissza már csak azért is, mert Sam több ízben is nagyon érthetően tudtára adta, hogy ő, mint kötelességtudó inas, kénytelen lesz ilyen értelemben eljárni. Nagyon valószínű, hogy Sam nemigen habozott volna Winkle urat farkasgúzsba kötve visszaszállítani bázba, ha ennek a műveletnek elejét nem veszi az a körülmény, hogy Pickwick úr rögtön válaszolt a levelükre, amit Dowler úr elvitt neki. S méghozzá úgy válaszolt rá, hogy esti 8 órakor személyesen toppant be a bokor fogadó éttermébe, és mosolyogva közölte Sammel, akinek nagykő esett le a szívéről, hogy jól végezte a dolgát, és hogy már nem kell többé őrt állnia. Azt tartottam, legjobb lesz, ha magam jövök, szólt Pickwick úr Winkle úrhoz fordulva, mialatt Sam kihámozta őt nagykabátjából és útikendőjéből, de mielőtt megengedném Samnek, hogy beleártsa magát a dologba, szeretném tudni biztosan, hogy komoly és tisztességes-e az ön szándéka azt a fiatal hölgyet illetőleg. Komoly, a legkomolyabb, tiszta szívből kijelentettem, felelte Winkle úr nagy hívvel. Gondolja meg, Winkle, szólt Pickwick úr, s a szeme felragyogott. Gondolja meg, hogy ami derék, vendégszerető barátunk házában találkoztunk vele. Nem volna szép tőlünk, ha viszonzásul kellő megfontolás nélkül játékot űznénk ennek a fiatal kisasszonynak a szívével. Ezt nem fogom megengedni, uram. Nem fogom megengedni. Igazán eszemágában sincs, kiáltott fel Winkle úr lelkes hangon. Én már rég eldöntöttem a dolgot, és úgy érzem, hogy nélküle sohasem lehetnék boldog. Én csakis Arabellában találom meg a boldogságomat. Hát akkor nagyon kicsi lehet az a boldogság, ha elfér a kisasszonyban, uram, szólt közbe Weller úr nyájas mosollyal. Winkle úr kissé szigorú arcot vágott erre a közbeszólásra, Pickwick úr pedig ráförmett az inasára, és felszólította, hogy ne üzzön tréfát az emberi szív legszentebb érzelmeivel, mire Sam azt felelte, hogy ő ilyet sohasem tenne szánt szándékkal, de az emberi szívnek annyi a legszentebb érzelme, hogy ő meg sem tudja állapítani, melyik közülük a legszentebb, amikor emlegetni hallja. Winkle úr azután elmesélte, hogy mi történt közte, és Ben Ellen úr között Arabellát illetőleg. Elmondta, hogy találkozni akar a fiatal hölgyel, hogy annak rendje és módja szerint megvalhassa szerelmét. Egyúttal a fent említett Ben Ellen úr némely homályos célzásából és elejtett szavaiból következtetve azt a meggyőződését is kifejezte, hogy Arabellát okvetlenül valahol a környéken tartják őrizet alatt. És hogy ez minden, amit a dologról tud vagy gyanít. Elhatározták, hogy ennek a vékony és gyönge fonálnak a nyomán Sam másnap reggel fölfedező útra indul. Egyúttal abban is megállapodtak, hogy közben Pickwick úr és Winkle úr, akik nem bíztak annyira a jó szimatjukban, bejárják a várost, és még a nap folyamán véletlenül bekukkantanak Bob Sawyer úrhoz, abban a reményben, hogy az ifjú kisasszony hollétére vonatkozólag látni vagy hallani fognak esetleg valamit. Így aztán másnap reggel Sam Weller úr hozzá is fogott a nyomozáshoz, s egyáltalában nem csüggesztette el, hogy a kilátásai egy csöppet sem biztatók. Végigment az egyik utcán, vissza a másikon, föl le. Majdnem azt mondtuk volna, hogy az egyik dombra föl, a másikról le, csak hogy Cliftonban mindig emelkedik a part. Anélkül, hogy bármire vagy bárkire is akadt volna, akitől a szóban forgó dologra nézve, a legcsekélyebb fölvilágosítást nyerhette volna. Pedig számtalanszor szóba ereszkedett az istálló fiúkkal, akik az országúton jártották a lovakat, s a dajkákkal, akik a gyalogutakon jártották a gyerekeket. De sem amazokból, sem emezekből nem tudott kivenni olyasmit, ami akár a legtávolabbi vonatkozásban is, lett volna azzal a dologgal, aminek ő fortélyos kérdésekkel akarta nyomára jönni. Igen sok házban igen sok fiatal hölgy volt, akiknek java részét a hímnemű és a nőnemű cselédek határozottan meggyanúsították azzal, hogy nagyon szerelmesek valakibe, vagy minden esetre hajlandók nagyon beleszeretni valakibe, ha efféle alkalom kínálkozik. Minthogy azonban ezek közül a kisasszonyok közül senkit sem hívtak Arabella Ellennek, Sam egy szikrával sem lett okosabb, mint volt. Sam-nek alaposan meggyúlt a baja a nagy széllel, amely szembe fújt vele, és csak azt szerette volna tudni, hogy vajon ezen a környéken az embernek mindig két kézzel kell lefognia a kalapját. Aztán egy lombos, árnyas mellékútra ért, amelytől jobbra-balra elszórtan, szinte elbújva, néhány csöndes villa állt. Egy hosszú, keskeny zsákutca végében az istállóajtó előtt egy lovász átcsorgott, félig öltözetlenül, és szemmel láthatólag meg volt győződve arról, hogy ő most a lapáttal meg a targoncával dolgozik. Egyébként ezen a helyen meg kell jegyeznünk, hogy világ életünkben alig láttunk még lovászt, aki semmit tevő pillanataiban az istálló ajtaja előtt többé-kevésbé ne esett volna áldozatul ennek a sajátságos önáltatásnak. Sam úgy vélekedett, hogy ezzel a lovásszal csak úgy szóba ereszkedhetik, mint bárki mással, már csak azért is, mert közben elfáradt a sok gyaloglásban. És a targoncával éppen szemközt egy jókora kődarab volt. Így hát végig ballagott a keskeny utcán, és miután letelepedett a nagy kőre, megkezdte a társalgást azzal a feszelenséggel és közvetlenséggel, mely őt annyira jellemezte. Jó reggel, öreg cimbora, kezdte Sam. Talán inkább jó napot, felelte az istálló fiú, és mogorván nézett szemre. Nagyon igaza van, öregem, mondta szem. Jó napot akartam mondani. Hogy van, hogy van? Attól ugyan nem vagyok sokkal jobban, hogy magát látom, felelte a rossz kedvű lovász. No, hát ez igazán különös, mondta szem. Mert magának meg olyan ritka vidám a képe, és egyáltalában olyan jó pipának látszik, hogy az embernek szinte repes a szíve örömében, ha magát nézi. A mogorva lovász még mogorvább képet vágott, de nem tudott olyan mogorva lenni, hogy szemet kihozza a sodrából, aki rögtön nagy érdeklődéssel tudakolta, hogy nem Volkernek hívják-e a gazdáját. Nem, felelte a lovász. Vagy talán Brownnak? Annak se. Se Wilsonnak? Nem, annak se. Jó, felelte Sam, akkor hát tévedtem. Akkor hát a gazdájának sohase volt szerencséje hozzám, pedig én azt hittem. Az én kedvemért ne várakozzék ideként, szólt szem, amikor a lovász betolta a targoncát, s már éppen be akarta zárni az ajtót. A kényelem előbbre való, mint az udvariasság, öreg cimbora, nem veszem zokon magától. Én meg szívesen ütném le a fejét egy fél koronásért, mondta a mogorva lovász, miközben az ajtó egyik szárnyát betette. No, ilyen olcsón nem adnám a fejemet. Magának legalábbis élethosszíglani bérébe kerülne, és még így is jutányosan kapná. Tiszteltetem a házbelieket. Mondja meg odabent, hogy ne várjanak rám az ebéddel, és ne is tegyenek félre semmit, mert úgy is kihűlne, amíg visszajövök. Feleletül a lovász, akinek már fölforrt az epéje, az dörnögte magában, hogy igazán kedve volna amúgy Isten igazában ellátni valakinek a baját, de azért bement, anélkül, hogy ezt a szándékát végrehajtotta volna. Dühösen csapta be maga után az ajtót, és figyelemre sem méltatta Sam gyöngét kérelmét, hogy adjon neki emlékül egy fürtöt a hajából. Sam ülve maradt a nagykövön, és azon tűnődött, hogy mit évő legyen. Meghányta vetette magában azt a tervet, hogy Bristol környékén 5 mérföldön belül bekopogtat minden ajtón, és naponként átlag 150-200 házat intéz el, és ilyen módon próbálja kinyomozni Arabella Ellen kisasszonyt, amikor a véletlen egyszerre olyasmit hozott az útjába, amit ki nem tudott volna sütni, ha egy álló esztendeig üldögél is a nagykövön. A keskeny utcára, ahol Sam üldögélt, 3 vagy 4 kertajtó nyílt, és mindegyik olyan házba vezetett, amelyek mind külön álltak ugyan, de amelyeket csak is a kertek választottak el egymástól. S mint hogy a kertek igen nagyok, és igen hosszúak voltak, és sűrűn be voltak ültetve fával, a házak nem csak jó messzire álltak egymástól, de jó részt el is voltak takarva. Sam ott ült, s merőn nézte a halom szemetet, mely egy kapun kívül volt, éppen annak a kapunak a szomszédságában, amelyen keresztül a lovász eltávozott. És alaposan meghányta vetette elméjében, hogy milyen nehézségekkel jár majd ez a tervezett vállalkozása, amikor a kapu egyszerre csak kinyílt, s egy nő cseléd lépett ki az utcára, hogy kirázzon két ágy elé való szőnyeget. Sam annyira el volt foglalva a maga gondolataival, hogy valószínűleg nem is méltatta volna behatóbb figyelemre a lányt, hanem beérte volna annyival, hogy éppen csak föltekint, és megállapítja róla, hogy nagyon formás és csinos a termete, ha lovagias érzelmeit föl nem ébreszti az a körülmény, hogy a kis cseléd lánynak nem volt semmi segítsége. A szőnyegek pedig nyilvánvalóan nagyon is nehezek voltak neki egymagának. Sam a maga módján rendkívül lovagias úriember volt, s mihelyt észrevette ezt a körülményt, felugrott a nagykőről, és a lány felé indult. Édes gyermekem, mondta Sam, miközben nagyon illedelmesen közeledett hozzá, hiszen megárt a formás kis alakjának, ha egymaga rázza ki ezeket a szőnyegeket. Hadd segítsek magának. A hajadon, aki eddig szemérmesen úgy tett, mintha nem is tudná, hogy férfi van a közelben, erre a szóra megfordult. Kétség kívül azért, ő legalábbis később így mondta, hogy visszautasítsa a teljesen ismeretlen ember ajánlatát, amikor a visszautasító szó helyett csak visszahőkölt, s egy félig elfojtott sikolyt hallatott. Sam is alig, hanem ugyanúgy meghökkent, mint a lány, mert a szép termetű nőcseléd arcvonásaiban fölismerte az ő Bálint napi párját, Napkins úr csinos szobalányát. Teringettét, Méri, édes Méri, kiáltott fel Sam. No né, Weller úr, szólt Méri, hogy megijeszti az embert? Sam erre a szemrehányásra nem élő szóval felelt, sőt, azt sem mondhatjuk meg pontosan, hogy milyen feleletet adott. Csak annyit tudunk, hogy rövid szünet után Méri így szólt. Jézusom, Weller úr, legyen már elég! És hogy néhány pillanattal előbb Sam kalapja leesett a fejéről. Ebből a két jelből pedig hajlandók vagyunk arra következtetni, hogy egy-két csókot váltottak egymással, ha ugyan nem többet. De hát hogy kerül maga ide? Kérdezte Méri, amikor ismét megindult a beszélgetés, amely a föntebbiek alatt szünetelt. Hát azért jöttem, hogy magát lássam, galambom. Ez csak természetes, nem? Felelte Weller úr, aki ezúttal szerelméért föláldozta az igazmondását. És honnan tudta, hogy itt vagyok? Kérdezte Méri. Ugyan kimondhatta meg magának, hogy Ipswichben más helyre szegődtem, s hogy az uraságom ide költözött. Ugyan kimondhatta meg magának, Weller úr? Hát persze, mondta Sam sunyi pillantással. Ez persze fúrja az oldalát, hogy ki mondhatta meg nekem. Nem Mázl úr volt? Kérdezte Méri. Ó, dehogy, felelte Sam, s komolyan csóválta a fejét. Nem ő volt. Akkor csak a szakácsné lehetett, mondta Méri. Hát persze, csak ő lehetett. No, ilyet még életemben sem hallottam, kiáltott fel Méri. Magam se, felelte Sam. Hanem Méri, édes jó Méri. Sam itt már olvadozni kezdett a nagy szerelemtől. Méri galambom, más dolgon töröm most a fejemet, nagyon sürgős dolgon. A gazdámnak van egy barátja. Winkle úr, emlékszik-e rá? Az a zöld kabátos úr? Kérdezte Méri. Ó, hogy ne emlékeznék rá? No, hát az az úr, mondta Sam, őrületesen szerelmes. Megvan egészen keveredve, és azt sem tudja, hol áll a feje. Jézusom, kiáltott fel Méri. Igen, folytatta Sam. De ez nem volna még baj, ha rá tudnánk találni valahogyan arra a fiatal hölgyre. És azzal Sam, közben-közben minduntalan kitérve Méri bájaira és azokra a kimondhatatlan gyötrelmekre, amelyeket ő utolsó találkozásuk óta átszenvedett, hűségesen beszámolt Winkle úr jelenlegi helyzetéről. No hát, mondta Méri, még ilyet se hallottam. Hát persze, hogy nem, felelte Sam. Senki nem hallott még ilyet soha, és nem is fog senki soha ilyet hallani. Én meg lótok-futok itt akárcsak a bolygózsiró. Aki híres sportember volt a maga korában, mint talán már hallotta is édes Méri, mindig versenyt futott az idővel, és sohasem ért rá aludni. Lótok-futok szakadatlan, s keresem-kutatom, azt az Arabella Ellen kisasszonyt. Milyen kisasszonyt? Kérdezte Méri álmélkodva. Arabella Ellen kisasszonyt, felelte Sam. Jóságoség, kiáltott fel Méri, s a kertajtóra mutatott, amelyet a mogorva lovász az imént bereteszelt maga mögött. Hiszen ez az a házotni, már 6 hete ott lakik. Az első szobalány, aki az asszonynak is komornája, az mesélte el nekem az egészet a mosókonyha kerítésénél egy reggel, amikor még az egész háznép ágyban volt. Mi a csuda? Éppen a maguk szomszédjai? Kérdezte Sam. Igen, a tő szomszédaink, felelte Méri. Weller úrra ez az értesítés olyan nagy hatást gyakorolt, hogy kénytelen volt mind a két karjával megfogózkodni a szép hírhozóba, mert különben okvetlenül földre roskadt volna. És ismét több rendbeli szöveg nélküli szerelmi közleményt váltottak egymással, amíg Weller úr annyira összetudta szedni magát, hogy visszatérhetett a tárgyra. Teringettét szólalt meg végül Sam. Ha ez nem ér fel egy kakas viadallal, hát akkor semmi a világon, mint a főpolgármester mondta, amikor a miniszter ebéd után a főpolgármesterné egészségére emelte poharát. Éppen a maguk szomszédjai. Üzenetet kell vinnem a kisasszonynak, s már egész nap azzal bajlódom, hogy hogy adhatnám át neki. Ó, mondta Méri, most nem adhatja át neki, mert csak esténként jár le a kertbe sétálni, és akkor is csak nagyon kis időre. A házból még soha nem megy ki az öregasszonyság nélkül. Sam tűnődött egy darabig, és végül a következő haditervet eszelte ki. Visszajön majd alkonyatkor, amikor Arabella szokott sétáját végzi. Méri bebocsátja az ő urasságának a kertjébe, ő azután majd egy nagy körtefa lehajló, sűrű lombozata alatt, amely okvetlenül eltakarja, iparkodik felmászni a kőkerítésre. Onnét átadja majd az üzenetet, és ha lehetséges, találkozót eszközöl ki Winkle úr számára másnap estére, ugyanabban az órában. Miután minden sietve megbeszélték, segíteni kezdett Mérinek kirázni a szőnyegeket, amelyről közben teljesen megfeledkeztek. Kis szőnyegeket kirázni éppenséggel nem olyan ártatlan dolog, mint amilyennek látszik, mert ám bár maga a kirázás még nem nagyon veszedelmes, de az összehajtás annál fortélyosabb művelet. Amíg a kirázás tart, és a két fél szőnyeg hossznyira van egymástól, olyan ártatlan a mulatság, hogy ártatlanabbat ki sem lehetne találni. De amikor az összehajtogatás kezdődik, és a távolság kettejük között egyre jobban fogy, és már csak a fele van meg, aztán csak a negyede, aztán csak a nyolcada, aztán csak a 16-oda, és végül csak a 32-ed része, föltéve, hogy elég hosszú a szőnyeg, a dolog veszedelmessé válik. Nem tudjuk pontosan, hogy ők ketten hány szőnyeget hajtogattak össze, de merjük állítani, hogy ahány szőnyeg volt, Sam annyiszor meg is csókolta a takaros kis szobalányt. Weller úr azután beült a szomszéd kocsmába, s a mértékletesség határain belül eszegetett és iszogatott, amíg alkonyodni nem kezdett. És aztán visszatért a szűk zsákutcába. Miután Méri bebocsátotta a kertbe, s miután ugyancsak Méri ismételten a lelkére kötötte, hogy a lábát meg a nyakát valahogyan ki ne törje, Sam fölmászott a körtefára, hogy ott várakozzék, amíg Arabella kisasszony meg nem jelenik. Várt, várt sokáig, de a várva várt esemény csak nem akart bekövetkezni, és Sam már-már kezdte azt hinni, hogy egyáltalában nem is fog bekövetkezni, amikor egyszerre csak könnyű lépteket hallott a kert kavicsán, s nyomban utána megpillantotta Arabellát, aki eltűnődve jött kifelé a kerti úton. Mikor a körtefa közelébe ért, Sam, hogy jelenlétét finoman tudtára adja, különféle szörnyű hangokat hallatott, amelyek talán természetesen hatottak volna egy olyan élemedett ember szájából, aki már zsenge gyermekkora óta szamárhurutban, gégelobban és torokgyíkban szenved. Arabella kisasszony ilyet pillantást vetett arra felé, amerről ezek a pokoli hangok jöttek, mint hogy azonban félelme egy csöppet sem hagyott alább, amikor az ágak között egy ember pillantott meg, valószínűleg elfutott volna, s fellármázta volna a házat, de Szerencsére a nagy ijegységtől mozdulni sem tudott. Csak lehanyatlott egy kerti padra, amely valamilyen szerencsés véletlen folytán a közelben állt. No tessék, most meg elájult, monologizált Sam meghökkenve. Ej, de buta dolog, hogy ezek a kisasszonykák mindig ilyenkor ájulnak el, amikor nem kellene. Ej, no, kisasszony! Ellen, kisasszony! Hajj-e! Arabella! Winkle-né! Térjen már magához! Hogy Winkle nevének a varázsa volt-e, vagy a hűvös esti levegő, vagy valami halvány visszaemlékezés Weller úr hangjára, ami Arabellát ismét eszméletre térítette, ezt nem tudjuk, de nem is fontos. Tény az, hogy fölemelte a fejét, és bágyat hangon megszólalt. Ki az, és mit akar? Pszt, mondta Sam, s átlendült a kerítés peremére, miközben úgy összehúzta magát, ahogy csak lehetett. Csak én vagyok, kisasszony, csak én! Pickwick úr inassa? Kérdezte Arabella komoly arccal. Tulajdon személyében, válaszolta Sam. Winkle úr itt van, és azt sem tudja, hová legyen kétségbe esésében, kisasszony. Ó, szólt Arabella, és közelebb lépett a kőfalhoz. Bizony, mondta Sam. Tegnap este már azt hittük, hogy kényszer zubbonyt kell ráadnunk. Egész nap csak őrjöng, és azt mondja, hogy ha holnap estig nem találkozhatik a kisasszonnyal, hát vízbe folytja magát, vagy valami nagy bolondságot csinál. Jaj, nem, nem, az Isten szerelmére, Weller úr, kiáltott fel Arabella, összekulcsolva a két kezét. De igen, ő ezt mondta, kisasszony, felelte Sam. Márpedig Winkle úr mindig állja a szavát, és én hiszem, hogy meg is teszi, ha mondta. A szemüveges kis doktortól tudott meg mindent magáról. A bátyámtól? Kérdezte Arabella. Nem tudom, hogy melyik a maga bátyja, kisasszony, felelte Sam. Nem tudom pontosan, hogy melyik kettejük közül. A piszkosabbik? Igen, igen, Weller úr, felelte Arabella. De folytassa, kérem, gyorsan, gyorsan. No, jól van, kisasszony, mondta Sam. Szóval minden megtudott magáról, és a gazdám véleménye szerint Winkle úr, ha hamarosan nem beszélhet magával, annyi golyót röpít az említett doktor fejébe, hogy bizonyosan hátráltatja majd az értelme fejlődését, még ha spirituszba teszik is el utána. Jaj, hát hogyan tudnám én megakadályozni ezt a szörnyű vérontást? Kiáltott fel Arabella. Mindennek az az oka, hogy a kisasszonyt egy régebbi szerelemmel gyanúsítják. Felelte Sam. Az volna a legokosabb, ha beszélne vele, kisasszonykám. De hogyan és hol? Kérdezte Arabella riadtan. Nem mehetek ki a házból egyedül. A bátyám olyan komisz hozzám, és olyan igazságtalan. Tudom, hogy nagyon különösnek fogja találni, amit most mondok, Weller úr, de higgy el, hogy én nagyon-nagyon szerencsétlen vagyok. És azzal szegény Arabella olyan keserves sírásra fakadt, hogy szemben fölébredtek lovagias érzelmei. Hát, talán furcsa dolog, hogy a kisasszony nekem itt elmondja mindezt, szólt Sam nagy hívvel, de én csak annyit mondok, hogy kész vagyok mindent elkövetni, sőt, el is fogok követni mindent, hogy a dolgot rendbe hozzuk. És ha az kell hozzá, hogy a doktorok közül kidobjanak egyet az ablakon, hát csak bízza rám, kisasszony, azt is megteszem. Sam Weller meg akarta mutatni, hogy hajlandó akár mindjárt hozzáfogni a dologhoz, és ecélból fölgyűrte a kabátja ujjait, azzal sem törődve, hogy e művelet közben könnyen lebukhatik a kőkerítésről. Bármi hízelgő is volt Samnek ez a jó indulata, Arabella az ajánlatot kereken visszautasította, amit Sam a maga részéről érthetetlennek talált. Arabella kisasszony egy darabig hevesen tiltakozott a Winkle úrral való találkozás ellen, amit Sam olyan szívrehatóan sürgetett. De végül aztán, mikor már attól lehetett tartani, hogy egy harmadik személy közbelépése megzavarja a beszélgetésüket, miután ismételten biztosította Weller urat a hálájáról, sietve közölte vele, hogy talán mégsem lehetetlen, hogy másnap egy órával később lejön majd a kertbe. Sam tökéletesen megértette, hogy mit akar, Arabella pedig legbájosabb mosolyával tüntette ki, aztán kecsesen ellebbent, és magára hagyta Weller urat, aki nem győzte csodálni a kisasszony testi és lelki bájait. Miután Sam minden baj nélkül leereszkedett a falról, és arról sem feledkezett meg, hogy néhány pillanatot saját külön ügyeinek szenteljen ezen a portán, amilyen gyorsan csak lehetett, visszatért a bokorba, ahol már nagy fejtörést és sok nyugtalanságot okozott hosszú elmaradásával. Megfontoltan kell eljárnunk, mondta Pickwick úr, miután nagy figyelemmel végighallgatta Sam tudósításait. Nem magunk miatt, hanem a fiatal hölgy miatt. Nagyon óvatosnak kell lennünk. Nekünk? Kérdezte Winkle úr, erősen megnyomva a szót. Erre a hangra Pickwick úr szemében egy pillanatra kigyúlt a harag, de csak hamar ismét visszanyerte szokott jóságos kifejezését, és így felelt. Igenis, uram, nekünk, mert én is elkísérem. Ön? Kérdezte Winkle úr. Igen, én, felelte Pickwick úr szeliden. Mikor a kisasszony találkozást ígért önnek, egy talán természetes, de minden esetre megfontolatlan lépésre szánta el magát. Ha én, mint közös barátjuk, szintén jelen vagyok, aki elég idős ahhoz, hogy mindkettejük apja lehetne, a rossz nyelvek nem szólhatják meg Arabellát. S ahogy ezt mondta, Pickwick úr szemében becsületes öröm csillogott, hogy ilyen bölcs és ilyen előrelátó. Winkle urat mélyen meghatotta, hogy öreg barátja ilyen gyöngét tapintattal van, bájos kis pártfogoltja iránt. S a hódolattal határos meleg tekintettel ragadta meg Pickwick úr kezét. Velem kell jönnie, mondta Winkle úr. Igen, magával megyek majd, felelte Pickwick úr. Sam, holnap este készítse ki a felöltőmet és a kendőmet, és rendeljen kocsit valamivel korábbra, mint okvetlenül szükséges, úgy, hogy idejében ott lehessünk. Weller úr megbillentette a kalapját, annak jeléül, hogy megértette a parancsot. Aztán visszavonult, hogy megtegye a szükséges előkészületeket a nagy kirándulásra. A kocsi a meghatározott órában pontosan megjelent. És Weller úr, miután Pickwick urat és Winkle urat besegítette a kocsiba, helyet foglalt a bakon a kocsis mellett. Megbeszélésük értelmében a légy ott helyétől egy negyed mérföldnyire leszálltak a kocsiról, és miután meghagyták a kocsisnak, hogy várjon rájuk, a hátra levő utat gyalogszerrel tették meg. Nagy vállalkozásuknak ezekben a kezdeti pillanataiban történt, hogy Pickwick úr mosolyogva és az elégedettség egyéb különböző kifejezései között felöltője zsebéből egy tolvajlámpát húzott elő, amellyel külön erre az alkalomra szerelte fel magát, s amelynek technikai tökéletességét és szépségét útközben megmagyarázta Winkle úrnak, nem csekély csodálkozására annak a pár járókelőnek, akivel találkoztak. A legutóbbi kerti kirándulásomon akkor éjszaka nagy hasznát vettem volna egy ilyesféle portékának. Igaz eszem? Kérdezte Pickwick úr, és kedélyesen fordult hátra Inassához, aki mögötte cammogott. Ügyes kis holmi, ha tud vele bánni az ember, felelte Weller úr. De aki azt akarja, hogy ne lássák, az sokkal okosabban teszi, azt hiszem, ha eloltja a gyertyát. Sam megjegyzése láthatólag meghökkentette kissé Pickwick urat, mert a lámpáját ismét zsebre dugta, és csak szótlanul haladtak tovább. Itt vagyunk már, uram, szólalt meg Sam. Erre, majd én mutatom az utat. Ez az ösvény, uram. Végig mentek az ösvényen, amely elég sötét volt. Botorkálásuk közben Pickwick úr néhányszor előhúzta tolvajlámpáját, mely egy másfél arasz átmérőjű, ragyogó fénynyalábot vetett elébük az útra. Nagyon kedves és szép látvány volt, de mintha a környező homályra még nagyobb sötétséget borított volna. Végre aztán odaértek a nagy kőhöz. Sam azt ajánlotta a gazdájának és Winkle úrnak, hogy üljenek le, amíg ő szétnéz egy kicsit és megbizonyosodik arról, hogy Mary várja-e őket. Eltelt 5 perc, eltelt 10 perc, és aztán Sam visszatért azzal a hírrel, hogy a kapu nyitva áll, és minden csöndes. Pickwick úr és Winkle úr óvatos léptekkel követte Samet, és nem sokára a kertben találták magukat. Itt mindhárman egy jó darabig csak pisszegtek, csitítgatták egymást, de miután ez is megvolt, úgy látszik, hogy egyikük sem lehetett valami nagyon tisztában azzal, hogy mitévők legyenek. Ellen kisasszony már kint van a kertben, Méri? Kérdezte Winkle úr nagyon izgatottan. Nem tudom, kérem, felelte a csinos kis szobalány. Az lesz talán a legokosabb, ha önt, Weller úr felsegíti a fára, és Pickwick úr talán lesz olyan szíves vigyázni, hogy meg ne lephessen bennünket senki az udvar felől, én pedig a kert másik végében állok majd őrt. Jézus Mária, Szent József, hát ez mi? Ez az átkozott lámpás még veszedelembe dönt minnyájunkat, kiáltott fel szembosszusan. Vigyázzon, uram, mit csinál, kérem, hiszen egyenesen rávilágít a hátulsó szoba ablakára. Tyűha, mondta Pickwick úr, és gyorsan elfordult. Ezt igazán nem akartam. Most meg a szomszéd házra világít, uram, figyelmeztette szem. A kutya fáját neki, kiáltotta Pickwick úr, és újra fordult egyet. Most meg az istállót világítja, kis még azt hiszik majd, hogy kigyulladt. Olcs el, uram, sötétíts el, vagy nem tudja. Hát, én még ilyen különleges lámpás soha életemben nem láttam, kiáltott fel Pickwick úr, akit nagyon megriasztott ez a sok érdekes hatás, amit lámpájával akaratlanul is elért. Ilyen erős fényszórót még soha életemben nem láttam. Még túl erős is lesz nekünk, uram, ha ennyire világít vele, felelte szem, mikor Pickwick úrnak többrendbeli hiába való kísérlet után végre sikerült elsötétítenie a lámpást.
Hallom a kisasszony lépteit.
No, Winkle úr, most gyorsan föl a fára.
Megálljunk, szólt Pickwick úr.
Előbb én beszélek vele. Segítsen fel, Sam.
Csak nyugodtan, uram, mondta Sam, és a hátából lépcsőt csinált. Lépjen előbb erre a virágcserépre, uram.
No, most gyorsan föl. De félek, hogy megütöm magát, Sam, mondta Pickwick úr.
Sose törődjön én velem, uram, felelte Sam. Fogja meg a kezét, Winkle úr. Bátran, uram, bátran.
No, most vagy soha.
Ez alatt Pickwick úrnak korát, valamint súlyát meghazudtoló, szinte természet ellenesnek mondható hatalmas erőfeszítéssel sikerült Sam hátára felkapaszkodnia. Sam aztán lassan fölegyenesedett, Pickwick úr megfogózott a kőkerítés párkányában, mi alatt Winkle úr szorosan átkarolta a két lábát, és ezáltal sikerült elérniük, hogy Pickwick úr szemüvege éppen a kőkerítés széle fölé került.
Kedves kisasszony, szólt Pickwick úr, ahogy átnézett a szomszéd kertbe, és a kerítés túlsó oldalán megpillantotta Arabellát.
Ne ijedjen meg, drágám, csak én vagyok.
Ó, kérem, Pickwick úr, menjen el, felelte Arabella. Mondja meg a többieknek is, hogy menjenek el.
Úgy félek. Édes drága Pickwick úr, könyörgök, ne maradjon itt tovább. Le fog esni, és agyonüti magát, tudom biztosan, hogy ez lesz a vége.
Sose aggódjék, édes gyermekem, felelte Pickwick úr csitító hangon. Biztosíthatom, hogy a legcsekélyebb oka sincs félni.
Sam, ne mozogjon, tette hozzá Pickwick úr, hátra pillantva.
Jól van, uram, felelte Sam Weller. Csak arra az egyre kérem, hogy fogja minél rövidebbre, uram. Most érzem csak, hogy van egy kis súlya.
Csak még egy pillanat, Sam, felelte Pickwick úr. Csupán azt akarom mondani magának, kedves Ellen kisasszony, hogy az én fiatal barátom az én engedelmemmel nem találkozhatott volna önnel így titokban, ha az ön helyzete nem kényszerítette volna erre. És hogy önt egy csöppet se bánthassa az, hogy ez a dolog talán illetlen, szolgáljon megnyugtatásul az a tudat, hogy én is jelen vagyok. Csak ezt akartam mondani, drágám.
Igazán nagyon hálás vagyok, hogy ilyen kedves és ilyen jó hozzám, Pickwick úr, felelte Arabella, zsebkendőjével törülgetve szemét. Valószínűleg még többet is mondott volna, ha Pickwick úr feje hirtelen el nem tűnik. Ugyanis az egyik lába elmozdult szemvállán, és ez a kis bal lépés Pickwick urat nyomban leszállította a kertre. De rögtön talpra állt megint, figyelmeztette Winkle urat, hogy siessen, és szabja rövidre a beszélgetését, aztán fiatalos elszántsággal és tűzzel törtetett ki az ösvényre, hogy őrt álljon. Winkle úr, akit a kedvező alkalom föllelkesített, egy pillanat alatt a falon termett, és csak annyi időt engedett magának, amíg megmondta Sam-nek, hogy legyen gondja a gazdájára.
Csak bízza rám, uram, felelte Sam, lesz rá gondom.
Hol van, mit csinál, Sam? Kérdezte Winkle úr.
Az Isten tartsa meg, mondta Sam, és kinézett a kertajtón.
Őrt áll odakint az utcán, a tolvajlámpájával, mint valami faszent. Ilyen jó lelkű embert még soha életemben nem láttam. Vigyen el az ördög, ha a szíve nem legalább 25 esztendővel később jött a világra, mint ő maga.
Winkle úr nem hallgatta végig a barátja dicséretét. Gyorsan leugrott a kőfalról, odavetette magát Arabella lábai elé, és olyan ékes szólással kezdte ecsetelni igaz szerelmét, hogy még Pickwick úrnak is becsületére vált volna. Mialatt kint a szabadban ezek a dolgok történtek,
egy tudományos hírben álló idősebb úriember, aki 2-3 házzal odább lakott, éppen a könyvei között ült bent a szobájában, és valami bölcsészeti értekezésen dolgozott. Olykor-olykor egy mellette álló tekintélyes palacból vörösbort töltött magának, és megöntözte vele a torkát. Az alkotás hevében a tudós úr hol a szőnyegre tekintett, hol a szoba mennyezetére, hol pedig a falra. S ha sem a szőnyeg, sem a mennyezet, sem a fal nem adta meg neki a kellő ihletet, hát kinézett az ablakon. Amikor az esze éppen így szünetelt, és a tudós úriember szórakozottan bámult ki a sűrű sötétségbe, egyszerre csak nagy meglepetéssel vette észre, hogy nem nagyon magasan vakító fény villan át a levegőn, és pár pillanat múlva kilobban. Aztán kisvártatva megismétlődött a jelenség, de nem csak egyszer vagy kétszer, hanem többször is. A tudós úr végül letette a tollát, és elkezdett elmélkedni, hogy vajon miféle természeti okoknak tulajdonítsa ezt a különös jelenséget. Meteorok nem lehettek, nagyon is alacsonyan jártak. Szent János bogárkák sem lehettek, mert sokkal magasabban jártak. Nem volt lidércfény, nem volt tűzijáték. Vajon mi lehet? Valami rendkívüli, csodálatos természeti tünemény. Olyan, amit ő előtte még egy filozófus sem látott. Olyan jelenség, melyet ő van hivatva fölfedezni, mely az ő nevét fogja halhatatlanná tenni, ha följegyzi az utókor számára. Eltelve ettől a gondolattól, a tudós úr ismét tollat ragadott, és erről a páratlan tüneményről mindenféle pontos adatokat kezdett papírra vetni. A napot, órát, percet, másodpercet, amikor láthatók voltak, szóval mindent, ami alkalmas anyagot szolgáltathatott egy fáradhatatlan kutatásról és mély tudományosságról tanúskodó értekezéshez, amivel majd bámulatba ejti a civilizált világ bármely táján föllelhető összes tudós meteorológusokat. Aztán hátra vetette magát karosszékében, és egészen elkábult jövendő nagyságának tudatától. A rejtélyes fény ismét megvillant, s méghozzá ragyogóbban, mint eddig, mint a fel alá táncolt volna az utcán, mint az utca egyik oldaláról átment volna a másikra, és olyan szeszélyes pályákat futott be, mint valami üstökös. A tudós úriember aglegény volt. Nem volt felesége, akit behívhatott és bámulatba ejthetett volna, csönketett hát az inasának. Ráfül szólt, ma éjjel valami rendkívüli dolgot tapasztaltam a levegőben. Látja, azt ott, tette hozzá a jeles természettudós, és kimutatott az ablakon, amikor a fény ismét föltűnt odakint. Igenis, uram, látom. És mi a véleménye róla, Praffel? Hogy mi a véleményem róla, uram? No, igen, maga ezen a vidéken nőtt fel. Mit gondol, honnét ered ez a fény? A tudós úriember már előre mosolygott azon, hogy Praffel sehogyan sem tudja majd okát adni a dolognak. Raffel gondolkodóba esett. Én amondó volnék, hogy tol vagyok, kérem, felelte végül Raffel. Ej, maga tökfilkó, elmehet, förmet rá a kiváló természettudós. Parancsára, uram, mondta Raffel, és azzal eltávozott. A tudós úriember azonban nem bírt belenyugodni abba a gondolatba, hogy ez a szellemes értekezése, amelynek terve már megfogant az agyában, veszendőbe menjen a világ számára, ami pedig elkerülhetetlenül bekövetkezik, ha a leleményes Praffel föltevését már csírájában meg nem folytja. Fejébe nyomta át a kalapját, és lesietett a kertbe azzal az eltökélt szándékkal, hogy nem nyugszik, amíg alaposan végére nem jár a dolognak. A helyzet úgy állt, hogy mielőtt a jeles természettudós elindult volna felfedező útjára, Pickwick úr lóhalálában végigrohant a kis gyalogúton azzal a vaklármával, hogy valaki jön az utca felől. Közben időnként kinyitotta a tolvajlámpa elsötétítő tolókáját, hogy az árokba ne forduljon. A vészjel hallatára Winkle úr nyomban visszamászott a kerítésen át, Arabella beszaladt a házba. A kertajtót bezárták, s a három kalandvágyó hősünk a tőlük telhető gyorsasággal sietett végig a kis ösvényen, amikor egyszerre csak rájuk ijesztett a tudós úriember, aki éppen abban a pillanatban nyitotta ki a kertje ajtaját. Állj! Súgta Sam, aki természetesen a kis csoport élén haladt. Világítson csak egy pillanatra, uram! Pickwick úr szót fogadott, és Sam, látván, hogy valaki szinte az orra előtt óvatosan kidugja a fejét egy kapun, ökölbe szorított kezével szelíden fejbe kólintotta az idegent úgy, hogy a tudós úr koponyája tompa koppanással ütődött neki a kertkapunak. Miután ezt villámgyorsan és nagy szakértelemmel véghez vitte, hátára kapta Pickwick urat, és egyenesen Winkle úr után iramodott olyan nagy sebességgel, hogy az igazán meglepő volt, ha meggondoljuk, hogy mekkora súlyt cipelt a hátán. Kiszuszogta-e már magát, uram? Kérdezte Sam, amikor a gyalogút végére értek. Magához térte már, uram? Teljesen, most már teljesen, felelte Pickwick úr. Akkor hát gyerünk, uram, mondta Sam, és letette gazdáját a földre. Majd közre fogjuk, uram. Már alig egy fél mérföldet kell csak szaladnunk. Képzelje azt, uram, hogy versenyfutásban vesz részt, és egy serleg lesz a díj. No, rajta, rajta! Erre a biztatásra Pickwick úr szaporán kezdte szedni a lábát, és bízvást állíthatjuk, hogy soha fekete bokavédő még nem száguldott szebb stílusban, mint Pickwick úr fekete bokavédője a nevezetes alkalommal. A kocsi várt rájuk. A lovak ki voltak pihenve, az út jó volt, és a kocsis is vidám kedvében volt. A társaság épp bőrrel érkezett meg a bokorfogadóba, és olyan gyorsan, hogy Pickwick úrnak jóformán még ideje sem volt lélegzethez jutni. Kerüljön beljebb, uram, de mindjárt, mondta Sam, ahogy a gazdáját kisegítette a kocsiból. Ilyen testgyakorlat után egy pillanatig sem ácsoroghat kint az utcán. Bocsánatot kérek, uram, folytatta Sam, megbillentve a kalapját, amikor Winkle úr kiszállt. Bocsánatot kérek, uram, de ugyebár semmiféle régi szerelem nem áll az útjában, ugye? Winkle úr megrázta derék barátjának a kezét, és a fülébe súgta. Minden rendben van, Sam, minden nagyon rendben van. Mire Weller úr háromszor a saját orrára koppintott, annak jeléül, hogy érti a dolgot, aztán mosolygott, ráhunyorított Winkle úrra, és örömtől sugárzó arccal megindult fölfelé a lépcsőn. Ami pedig a jeles természettudóst illeti, ő egy mesteri kis értekezésben fejtette ki, hogy ezek a csodálatos fényjelenségek a villamosság hatásai, és megcáfolhatatlanul be is bizonyította, amennyiben részletesen előadta, hogy amikor kidugta fejét a kapun, a villámló fény hogyan vibrált a szeme előtt, és hogyan érte őt az az ütés, amelytől egy teljes negyed óra hosszat nem tudott magához térni. A nagyszerű tanulmány szer fölött megörvendeztette az összes tudós társaságokat, és a szerzőjét attól fogva mindig a természettudomány világító szövétnekének tartották.